volna. Francia, vagy belga. Fura egy alak, de nagyon érti a dolgát. Lén összevonta a szemöldökét. Nem az a detektív? De az. Szóval arról a fickóról van szó, akit a szarvasban kicsináltak. Neked nem mondtam, de az az elképzelés járta, hogy esetleg ő volt Rosalind Claude első férje. Lén fölnevetett. Csak mert Enoch Ardennek nevezte magát? Micsoda abszurd ötlet. Nem is olyan abszurd, öreg lány. Az öreg Spence lehozta ide Rosalind, hogy megnézze a halottat. És Rosalind megesküdött rá, hogy nem a férje. Ezzel tehát be is van fejezve. Be lehetett volna, mondta Róli. De nem az én számomra. Nem a te számodra. Miért? Te mit csináltál? Elmentem ez a Hercule Poirothoz. Mondtam neki, hogy szeretnénk más véleményt is hallani. Hogy föl tudnál hajtani valakit, aki ismerte Robert Underhayt. Szavamra kéz bűvész ez a pasi. Mint a nyulat a kalapból. Pár óra alatt megtalálta azt az embert, aki Underhay legjobb barátja volt. Porternek hívják az öreget. Róli abba hagyta. Aztán ugyanazzal az izgatottsággal, amely előbb is meglepte és megdöbbentette Lint, ismét fölnevetett. De arról, amit most mondok, egy árva szót se senkinek. A főfelügyelő megesketett rá, hogy senkinek sem árulom el. De azért szeretném, ha te tudnád. A halott nem más, mint Robert Underhay. Micsoda! Lin hátra lépett és elképedve nézett föl Rólira. Tényleg Robert Underhay. Porter egy csöppet sem kételkedik benne. Látod, Lin, győztünk. Róli izgalmában megemelte a hangját. Végül is mi győztünk. Megvertük azokat a rohadt csalókat. Miféle rohadt csalókat? Huntert meg a húgát. Kiütöttük őket. Kiütöttük. Rosalind nem kapja meg Gordon pénzét. Mi kapjuk meg? A miénk. Gordonnak az a végrendelete van érvényben, amit még a házasságkötése előtt csinált, és ami köztünk osztja föl a vagyonát. Én az egynegyedét kapom. Érted már? Ha Rosalind első férje élt, amikor hozzáment Gordonhoz, akkor sosem volt Gordon felesége. Biztos? Biztos vagy abban, amit mondasz? Róli Linre bámult. Most, mintha zavarba jött volna. Persze, hogy biztos vagyok benne. Teljesen nyilvánvaló. Minden rendbe jön. Minden úgy van, ahogy Gordon akarta. Mintha az a drágalátos pár soha közben nem lépett volna. Minden úgy van. De az ember nem tudja csak úgy kitörölni magából azt, ami egyszer megtörtént, gondolta Lin. Nem tud úgy tenni, mintha bizonyos dolgok nem történtek volna meg. Mihez kezdenek most? Kérdezte lassan. Lin látta, hogy Róliban ez a kérdés mindez ideig föl sem merült. Nem tudom. Gondolom visszamennek oda, honnan jöttek. Tudod, szerintem... Lin látta, hogy Róli agya lassan őről valamit. Igen. Szerintem Rosalindnek kéne adni valamit. Mert hogy teljesen jó hiszeműen ment hozzá Gordonhoz. Szerintem tényleg azt hitte, hogy az első férje meghalt. Ő nem tehet semmiről. Igen, tennünk kell valamit az érdekében. Tisztességes járadékot adunk neki. Közösen. Ugye kedveled Rosalindt? Kérdezte Lin. Ami azt illeti, igen. Róli fontolgatta a kérdést. Bizonyos szempontból igen. Kedves teremtés. És tudja, hogy néz ki egy tehén? Én bezzeg nem tudom, mondta Lin. Majd megtanulod, mondta Róli kedvesen. És mi lesz Daviddel? Kérdezte Lin. A fene egye meg Davidet, dühöngött Róli. Végül is nem az ő pénze. Ő csak azért jött ide, hogy élősködjön a húgán. Nem, Róli, nem így van. Nem így van. David nem élősködő fajta, talán kalandor, és aljas gyilkos. Ezt hogy érted? Kérdezte Lin elakadó lélegzettel. Miért, mit gondolsz, kiölte meg Underhayt? Lin felkiáltott. Nem hiszem, nem hiszem. Persze, hogy ő ölte meg. Ki más tehette volna? Aznap itt volt Len. A 17:30-ra jött. Kint voltam az állomáson, szállítmányt vártam, és láttam messziről. De még aznap este visszament Londonba, vágta rá élesen Lin. Miután megölte Underhayt, mondta Róli diadalittasan. Nem szabad ilyeneket mondanod, Róli. Hánykor ölték meg Underhayt? Hát, pontosan nem tudom. Róli lelassult, töprengett. Majd a holnapi halott szemlén megtudjuk. De alig, hanem úgy 9 és 10 között. David a 9:20-as vonattal ment vissza Londonba. Ide figyelj, Lynn, honnan tudod te ezt? Onnan, hogy találkoztam vele, mikor a vonathoz rohant. És honnan tudod, hogy el is érte? Onnan, hogy később fölhívott Londonból. Rolly dühösen összeráncolta a homlokát. Mi a fenének telefonált neked? Ide figyelj, Lynn, én egyszerűen nem... Ó, mit számít ez, Rolly? Minden esetre azt jelenti, hogy elérte a vonatot. Volt rá bőven ideje, hogy megölje Underhayt, aztán futva elérje a vonatot. Ha 9 után ölték meg, akkor nem. Az is lehet, hogy 9 előtt pár perccel ölték meg. A hangjába azonban némi kételj vegyült. Lynn félig lehunyta a szemét. Ez volna az igazság. Mikor David kifulladva, izzadtan kicsörtetett a csalitosból, őt egy gyilkos ölelte meg egy frissen elkövetett büntény után. Eszébe jutott David különös izgatottsága, vakmerősége. Így hatna rá egy gyilkosság? Lehetséges. Ezt el kell ismernie. Olyan távol van egymástól David és a gyilkosság. Megölne David valakit, aki soha nem ártott neki. Megölne egy múltbeli kísértetet, akinek mindössze az a bűne, hogy ott áll Rosaline és a nagy örökség között. David és a Rosaline pénzének élvezete között. Miért ölte volna meg Underhayt? Dünnyögte Lynn. Úristen, Lynn, még kérdezed? Épp most mondtam. Ha Underhay él, miénk Gordon pénze? Ráadásul Underhay meg is zsarolta. Ez már sokkal jobban beleillik a képbe. Egy zsarolót talán megölne David. Sőt, egészen biztos, hogy így járnál a zsarolóval szemben. Igen, ez beleillik a képbe. David sietsége, izgatottsága, heves szinte dühös udvarlása, később pedig, ahogy lemondott róla. Legjobb lesz, ha lelétszelek. Igen, ez beleillett. Valahonnan messziről hallotta Rolly hangját. Mi baj, Lynn? Csak nem vagy rosszul? Dehogy vagyok. Akkor az Isten szerelmére ne vágj ilyen savanyú képet. Elfordult és lenézett a domboldalon a füzesre. Hál' Istennek most egy kicsit kipofozhatjuk a házat. Veszünk egy-két háztartási gépet, hogy jól érezd magad. Nem akarom, hogy egy szemén vágyában élj, Lynn. Az lesz az otthona. Az a ház. A Rollyval közös otthona. És egy szép napon majd arra ébred, hogy Davidet felakasztották. David sápat elszánt arccal és éber tekintettel tette Rosaline vállára a kezét. Nem lesz semmi baj, Rosaline. Mondom, hogy nem lesz semmi baj. Csak ne veszítsd el a fejedet, és pontosan azt csináld, amit mondtam. És ha téged elvisznek, te mondtad. Igen, és te mondtad, hogy elvihetnek. Igen, ennek is megvan a lehetősége. De akkor sem hosszú időre. Ha nem veszted el a fejedet, akkor nem. Azt teszem, amit mondasz, David. Ez a beszéd, kislány. Csak annyit kell tenned, hogy kitartasz a vallomásod mellett. Ragaszkodj ahhoz, hogy a halott nem a férjed, nem Robert Underhay. Törbe fognak csalni, és olyasmit fogok mondani, amit nem akarok. Dehogy fognak. Mondom, hogy nincs semmi baj. De van. Az egész dolog nincs rendjén. Elvenni olyan pénzt, ami nem a miénk. Éjszakákon át fekszem nyitott szemmel, és ezen gondolkodom, David. Elvenni azt, ami nem a miénk. A jó Isten megbüntet minket a gonoszságunkért. David komor arccal nézett rá. Rosaline kezd összeroppanni. Igen, határozottan kezd összeroppanni. Mindig megvolt benne ez a vallásos beütés. A lelki ismerete sosem nyugodott meg teljesen. És most, ha csak nem lesz neki, Davidnek rettenetesen nagy szerencséje, Rosaline teljesen összeomlik. Nos, csak egy megoldás van. Figyelj, Rosaline, mondta gyöngéden. Azt akarod, hogy engem felkössenek? Rosaline szeme kitágult a rémülettől. Jaj, David, azt nem lehet, azt nem tehetik. Csak egy ember juttathat kötélre. Te. Ha csak egyszer is, akár egy pillantással, egy mozdulattal, egy szóval beismered, hogy a halott Underhay is lehet, már rá is tetted a hurkot a nyakamra. Érted? Igen, ez célba talált. Rosaline tágra nyílt, rémült szemmel merett rá. Én olyan buta vagyok, David. Dehogy vagy. Különben sem kell okosnak lenned. Csak ünnepélyesen meg kell esküdnöd, hogy a halott nem a férjed. Meg tudsz ennyit tenni? Rosalind bólintott. Jázd meg a hülyét, ha akarod. Csinálj úgy, mintha nem egészen értenéd, mit kérdeznek. Ezzel nem ártasz senkinek. De ragaszkodj ahhoz, amiben megállapodtunk. Gaythorne vigyázni fog rád. Nagyon gyakorlott bűnügyi jogász. Ezért is fogadtam föl. Ott lesz a halott szemlén, és megvéd téged minden zaklatástól. De még ő előtte is tarts ki a vallomásod mellett. Az Isten szerelmére ne próbálj meg okos lenni, és ne képzeld azt, hogy a magad egyéni módján segíthetsz rajtam. Mindent megteszek, David. Pontosan úgy, ahogy mondod. Jól van, kislány. Ha vége lesz, elmegyünk innét. Dél-Franciaországba, Amerikába. Addig is vigyázz az egészségedre. Ne gyötörd, ne hergeld magad álmatlan éjszakákon át. Vedd be azt az altatót, amit dr. Claude fölírt. Azt a brómot vagy mit. Vegyél be minden este egyet, és ne búsulj. Gondolj arra, hogy szép idők várnak ránk. Na. David a karórájára nézett. Ideje elindulni a halott szemlére. 11-re tűzték ki. Körülnézett a gyönyörű, hosszú szalomban. Szépség, kényelem, gazdagság. Nagy élvezet volt. Fáróbank nagyon szép ház. Talán most látja utoljára. Benne van a pácban, annyi szent. De még most sem sajnálja. Ami pedig a jövőt illeti, hát ezentúl is vállalja a kockázatot. Az emberek dolgának árja van, mely habdagája a boldogságra visz, de elmulasztva, teljes életük nyomorban s zátonyok közt zárva teng. A törvényszéki halott szemlét a nagy csarnokban tartották meg. Mr. Pebmarsh, a halott kém szemüveges, aggodalmaskodó ember volt, aki tudatában volt saját fontosságának. Mellette a nagy testű Spence főfelügyelő foglalt helyet. Szerényen meghúzódva egy ülésen egy hatalmas, fekete bajuszos, külföldinek látszó emberke ült. Jelen volt a Claude család valamennyi tagja. Jeremy Claude-ék, Lionel Claude-ék, Rolly Claude, Mrs. Marchmont és Lynn. Porter őrnagy egyedül üldögélt, nyugtalanul és feszengve. Utolsónak David és Rosalind érkezett. A többiektől távolabb foglaltak helyet. A halott kém megköszörülte a torkát. Körbejáratta tekintetét a helybéli kiválóságokból álló 9 tagú esküdszéken, és megnyitotta a tárgyalást. Peacock felügyelő, Wayne őrmester, Dr. Lionel Claude. Ön egy beteget látott el a szarvasban, mikor Gladys Aitken önhöz fordult. Mit mondott önnek? Közölte, hogy az 5-ös szoba lakója a padlón fekszik holtan. Következésképpen ön fölment az 5-ös szobába. Igen. Elmondaná, hogy mit látott ott? Dr. Claude elmondta. Egy férfi holttest, arcra borulva, felsérülések a tarkó tájékán. Egy szénfogó. Véleménye szerint a sérülések az említett fogótól származtak? Némelyik kétség kívül igen. És véleménye szerint több ütést mértek a fejre? Igen. Nem vizsgáltam meg alaposabban, mert az volt a véleményem, hogy ki kell hívni a rendőrséget, még mielőtt bárki hozzányúlna a holttesthez, illetve megváltoztatná a helyzetét. Nagyon helyesen tette. Halott volt az illető? Igen, több órája. Véleménye szerint mennyi ideje? Óvakodnék a túl pontos meghatározástól, de legalább 11 órája, sőt, lehetséges, hogy 13-14 órája. Mondjuk előző este 7:30 és 10:30 között történhetett. Köszönöm, dr. Claude. Aztán a rendőrorvos következett. Teljes és szakszerű leírást adott a sérülésekről. Horzsolás és duzzanat az alsó állkapcson, továbbá 6 ütés a koponya alapon. Ezek közül néhány a halál beállta után érte az áldozatot. Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés volt. Igen. Nagy erő kellett az ütésekhez? Nem, nem feltétlenül erő. Ha a fogót a csipesznél fogjuk meg, különösebb erőkifejtés nélkül könnyedén meg lehet lódítani. A súlyos acélgömb, mely a fogó fejét képezi, így félelmetes fegyverré válik. Gyenge testalkatú személy is okozhatta a szóban forgó sérüléseket, ha az illető őrjöngésig felfokozott izgalmi állapotban sújtott le. Következtek a halott fizikai állapotára vonatkozó részletek. Jól táplált, egészséges, körülbelül 45 éves férfi. Betegségnek, illetve kóros elváltozásnak semmi jele. A szív, a tüdős, a többi rendben. Beatrice lépinkott az elhunyt érkezésével kapcsolatban tett tanúvallomást. Enoch Arden néven, lakóhelye Fokváros, jelentkezett be. Bemutatta az elhunyt az élelmiszerjegy füzetét? Nem, uram. Kérte tőle? Először nem. Nem tudtam, mennyi ideig fog maradni. Végül mégis kérte? Igen, uram. Pénteken érkezett, én pedig szombaton szóltam neki, hogy ha 5 napnál tovább marad, szíveskedjék leadni az élelmiszerjegy füzetét. Erre mit felelt? Azt, hogy oda fogja adni. De végül mégsem adta. Nem. Nem mondta, hogy elvesztette, vagy hogy nincs neki. Nem. Csak azt, hogy majd megkeresem és leviszem. Miss Lippincott, fültanúja volt ön szombat este egy bizonyos beszélgetésnek? Hosszas és körülményes magyarázkodás következett arra vonatkozóan, hogy mi okból tartózkodott Beatrice Lippincott a 4-es szobában, és csak ezután jött maga a tanúvallomás. A halott kém ügyesen irányította Beatrice-t. Köszönöm. Tette ön említést erről a beszélgetésről valakinek? Igen, Mr. Rowley Claude-nak. És miért mondta el Mr. Claude-nak? Gondoltam, tudnia kell róla, pirult el Beatrice. Egy magas, sovány férfi, Mr. Claythorne, állt föl, és engedélyt kért, hogy feltessen egy kérdést. Említette ezt az elhunyt a Mr. David Hunterrel folytatott beszélgetés során egyszer is határozottan, hogy ő Robert Underhay? Nem említette. Sőt, úgy beszélt Robert Underhayről, mint egy harmadik szeméről. Igen, úgy. Köszönöm, csak ezt akartam tisztázni. Beatrice Lippincott lelépett a tanok emelvényéről. Utána Rowley Claude-ot szólították. Rowley Claude megerősítette, hogy Beatrice elismételte neki a kihallgatott beszélgetést. Aztán beszámolt az elhunytól történt rövid tárgyalásáról. Az önhöz intézett utolsó szavai ezek voltak. Nem hiszem, hogy ezt az én közreműködésem nélkül bizonyítani tudnák. Ez jelen esetben azt a tényt jelenti, hogy Robert Underhay él. Igen, ezt mondta, és nevetett. Aha, szóval nevetett. Mire vélte a szavait? Hát, csak arra gondoltam, hogy megpróbál valami ajánlatot kicsikarni belőlem. De később, amikor jobban elgondolkodtam... Igen, Mr. Claude? Amit azonban ezek után gondolt, aligha tartozik a tárgyhoz. Mondhatjuk azt, hogy ön a rövid megbeszélés eredményeként olyan személy után kezdett kutatni, aki ismerte a néhai Robert Underhayt, és hogy bizonyos segítséggel sikerült is ilyen szemét találnia? Rowley bólintott. Igen. Hány órakor jött el az áldozattól? Megközelítőleg 9:05. Honnan tudja ennyire pontosan? Onnan, hogy az utcán egy nyitott ablakból meghallottam, hogy 9-et üt az óra. Az áldozat említette, hogy hány órája várja az ügyfelét? Azt mondta, bármelyik percben itt lehet. Nevet nem említett? Nem. David Hunter. Alig érezhető halk zsongást támadt, és Walmsley-vé lakosai a nyakukat nyújtogatták, hogy lássák a magas, sovány, komor fiatalembert, aki dacosan állt és nézett szembe a halott kémmel. Gyorsan túlestek a formaságokon, aztán a halott kém folytatta. Fölkereste ön szombat este az áldozatot? Igen. Levelet kaptam tőle, melyben a segítségemet kérte, és azt állította, hogy ismerte a húgom első férjét Afrikában. Megvan az a levél? Nincs, nem gyűjtök leveleket. Hallotta Beatrice Lippincott vallomását az elhunytal folytatott beszélgetéséről. Igaz ez a vallomás? Egyáltalán nem igaz. Az elhunyt közölte, hogy ismerte néhai sógoromat, A maga bal szerencséről panaszkodott meg arról, hogy mennyire lecsúszott, és némi anyagi támogatást kért azzal, ahogy ilyenkor lenni szokott, hogy biztosan visszafizeti. Mondta, hogy Robert Underhill él. David elmosolyodott. Dehogy mondta. Azt mondta, ha Robert élne, tudom, hogy segítene. Ez egyáltalán nem egyezik meg azzal, amit Beatrice Lipinkot mondott. A kulcsjukon hallgatózók, mondta David, rendszerint csak egy részét hallják annak, amiről szó van, és gyakran félreértik az egészet, tekintve, hogy a hiányzó részleteket élénk fantáziájuk szerint egészítik ki. Beatrice mérgesen izgett, mozgott és felkiáltott. Na hát ilyet! A halott kém azonban belé folytotta a szót. Csöndet kérek! Na már most, Mr. Hunter, felkerestem kedd este az elhunytat? Nem, nem kerestem föl. Hallotta, hogy Mr. Rowley Claude azt mondta, hogy az elhunyt látogatót várt. Lehet, hogy látogatót várt, de ez a látogató nem én voltam. Én már adtam neki egy ötöst, és ez szerintem bőven elég volt neki. Nem tudta bizonyítani, hogy tényleg ismerte Robert Underhill-t. Mióta a húgom nagy vagyon örökölt a férjétől, rendszeresen ki van téve a környék valamennyi élősködőjének, akik pénzt kunyerálnak tőle. Tekintetével nyugodtan végigpásztázta az összegyűlt klódokat. Mr. Hunter, megmondaná, hol volt kedden este? Találják ki, Mr. Hunter. A halott kém az asztalra koppantott. Nagy ostobaság és meggondolatlanság így beszélni. Miért mondanám meg, hogy hol voltam és mit csináltam? Elég lesz akkor megmondanom, ha azzal vádol majd, hogy meggyilkoltam ezt az embert. Ha továbbra is makacsó ragaszkodik ehhez a magatartáshoz, erre hamarabb sor kerülhet, mint gondolja. Ezt felismeri, Mr. Hunter? David előrehajolt, és a kezébe vette az arany öngyújtót. Az arca zavart volt. Igen, ez az enyém, mondta lassan, miközben visszaadta. Mikor volt önnél utoljára? Nem találtam. Nem folytatta. Hallgatom, Mr. Hunter. A halott kém hangja megnyerő volt. Gaythorne fészkelődött. Látszott, mondani akar valamit, de David gyorsabb volt nála. Pénteken, igen. Péntek reggel még megvolt. Azóta nem emlékszem, hogy láttam volna. Mr. Gaythorne felállt. Ön szombat este fölkereste az elhunytat. Nem lehet, hogy akkor hagytott az öngyújtóját? De lehet, hogy akkor, felelte David lassan. Minden esetre péntek óta nem emlékszem, hogy láttam volna. Aztán hozzátette. Hol találták meg? Erről majd később beszélünk, mondta halott kém. Távozhat, Mr. Hunter. David lassan visszament a helyére. Rosalind Claude-hoz hajolt, és a fülébe súgott valamit. Porter őrnagy. Porter őrnagy a torkát köszörülve és hümmögve lépett föl a tanúk emelvényére. A szálegyenes, katonás alak úgy állt ott, mint a gyakorlótéren. Csak az árulta el, hogy mekkora idegfeszültség van benne, ahogy az ajkát nyalogatta. Ön George Douglas Porter, a királyi afrikai lövészgyalogság nyugalmazott őrnagya. Igen. Mennyire ismerte Robert Underhill-t? Mint a vezényszavak úgy pattogtak Porter őrnagyból a helységnevek, dátumok. Megtekintette az elhunyt holttestét? Igen. Tudná azonosítani? Igen. Robert Underhill holtteste. Izgatott morajlás futott végig a termen. Ezt teljes határozottsággal és minden kétséget kizáróan állítja? Állítom. Nem lehetséges, hogy téved? Nem. Köszönöm, Porter őrnagy. Mrs. Gordon Claude. Rosalind fölállt. Elment Porter őrnagy mellett. Az őrnagy kissé kíváncsian ránézett. Rosalind azonban rá se pillantott. Mrs. Claude. Ön ugye a rendőrség kérésére megtekintette az elhunyt holttestét. Rosalind megborzongott. Igen. És határozottan állította, hogy a holttest egy az ön számára teljesen ismeretlen férfi holtteste. Igen. Tekintettel Porter őrnagy imént tett vallomására, nem óhatja visszavonni, illetve módosítani ezt az állítását? Nem. Most is kitart amellett, hogy a holttest nem a férje, nem Robert Underhill holtteste? Nem a férjem holtteste. Én azt az embert soha életemben nem láttam. Ugyan, Mrs. Claude. Porter őr nagy határozottan fölismerte benne a barátját, Robert Underhayt. Porter őrnagy úr téved, mondta szintelen hangon Rosaline. Ön ebben a tárgyalóteremben nem áll eskü alatt, Mrs. Claude. De valószínű, hogy hamarosan egy másik tárgyalóteremben, egy másik eskütszék előtt eskü alatt kell majd vallania. Készön ez esetben megesküdni arra, hogy a holttest nem Robert Underhay holtteste, hanem egy ismeretlen férfié? Kész vagyok megesküdni rá, hogy nem a férjem holtteste, hanem egy számomra ismeretlen férfié. A hangja tiszta volt és határozott. Szeme rezzenéstelenül állt a halottkém tekintetét. A tanú távozhat, mondta csöndesen a halottkém. Aztán cvikkerét levéve az esküdtekhez intézte szavait. Azért vannak ott, mondta, hogy kiderítsék, hogyan halt meg az az ember. A hogyan kérdése alig ha kétséges. Balesetről vagy öngyilkosságról szó sem lehet. A gondatlanságból elkövetett emberről is gyanúja sem merülhet föl. Egyetlen vád lehetséges csupán, a szándékos emberről is. A halott személyazonossága nem tisztázódott teljes mértékben. Az esküdtek hallották, hogy az egyik tanú egy egyenes és fedhetetlen jellemű, szavahihető ember azt állította, hogy a holttest egykori barátjának, Robert Underhaynek a holtteste. Másrészt a helyi hatóságok számára 1945-ben kielégítő módon megállapítást nyert, hogy Robert Underhay elhunyt sárgalázban Afrikában, és hogy ebben akkor senki sem kételkedett. Porter őrnagy vallomásával ellentétben Robert Underhay özvegye, jelenleg Mrs. Gordon Claude, határozottan állítja, hogy a holttest nem Robert Underhay holtteste. Ezek homlok egyenest ellentétes állítások. A személyazonosság kérdését figyelmen kívül hagyva, az esküdteknek azt kell eldönteniük, hogy van-e olyan bizonyíték, amely a tettesre utal. Lehet, hogy arra gondolnak, hogy a bizonyítékok egy bizonyos személy irányába mutatnak. A vád emeléshez azonban igen sok bizonyítékra van szükség, mind az indíték, mind az alkalom tekintetében. Valakinek látnia kellett az illetőt a bűntény elkövetésének helyén az adott időpontban. Ilyen bizonyítékok hiányában az esküdtek csak az ismeretlen tettes által elkövetett szándékos emberölés tényét állapíthatják meg. Ez a határozat szabad kezet ad a rendőrségnek arra, hogy folytassa a szükséges vizsgálatot. Ezek után felszólította az esküdteket, hogy tanácskozásra vonuljanak vissza. A tanácskozás 3/4 óráig tartott. Az esküdtszék bűnösnek találta David Huntert, előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölésben. Tartottam tőle, hogy ezt a határozatot fogják hozni, mentegetőzött a halottkém. Helyi előítélet, inkább érzés, semmint logika. A halottkém, a rendőrfőnök Spence főfelügyelő és Hercule Poirot együtt tanácskozott a halott szemle után. Ön igazán mindent megtett, vigasztalta a rendőrfőnök. Enyhén szólva korai a döntés, mondta komor arccal Spence, és akadályozni is fog bennünket. Ismerik Monsieur Hercule Poirot? Az ő érdeme, hogy Portert beidézhettük tanúnak. Hallottam már önről, Monsieur Poirot, mondta udvariasan a halottkém, mire Poirot sikertelen kísérletet tett, hogy szerénynek lássék. Monsieur Poirot érdekli az ügy, mosolygott Spence. Így igaz, mondta Poirot, már akkor érdekelt, amikor még, hogy úgy mondjam, nem is volt ügy. És válaszként kíváncsi tekintetükre beszámolta a klubbeli különös kis jelenetről, amelynek során először hallotta Robert Underhay nevét. Ha bíróság elé kerül az ügy, ez további adalék lesz Porter vallomásában, mondta elgondolkodva a rendőrfőnök. Ezek szerint tehát Underhay tervezte, hogy a saját halálhírét költi. Sőt, azt is mondta, hogy az Enoch Arden nevet fogja használni. A rendőrfőnök hümmögött. Aha. De elfogadható ez bizonyítékként. Elfogadható bizonyítékként olyas valakinek a szava, aki közben meghalt. Talán nem lesz elfogadható bizonyíték, mondta Poirot elgondolkodva. Minden esetre nagyon érdekes és elgondolkodható. Igen. Csak hogy nekünk nem elgondolkodásra, hanem néhány konkrét tényre van szükségünk, mondta Spence. Valakire, aki kedd este ténylegesen látta David Huntert a szarvasban, vagy a környékén. Ilyet biztos nem nehéz találni, mondta a rendőrfőnök a homlokát ráncolva. Külföldön az én házamban nem is volna nehéz, mondta Poirot. Volna egy kis kávéház, ahol az emberek esténként beülnek egy kávéra, de itt Angliában, vidéken széttárta a karját. A főfelügyelő bólintott. Itt az emberek egy része a kocsmába megy, és zárásig ott marad. A többiek meg otthon töltik az estét a négy fal között, és a 9 órás híreket hallgatják. Ha az ember fél 9 és 10 között végigmegy a főutcán, teljesen kihaltnak találja. Egy teremtett lelket se látni. Számított erre a gyilkos? Vetette fel a rendőrfőnök. Lehet, felelte Spence. Az arca egyáltalán nem volt boldog. A rendőrfőnök és a halott kém hamarosan távozott. Spence és Poirot egyedül maradt. Látom, nem tetszik önnek az eset, mondta megérten Poirot. Aggaszt ez a fiatalember, felelte Spence. Az a fajta, akivel az ember sose tudja hányadán áll. Mikor egészen ártatlan, úgy viselkedik, mintha bűnös volna, ha pedig bűnös, hát az ember mérget venne rá, hogy valóságos földre szállt angyal. Bűnösnek tartja? Kérdezte Poirot. Maga nem? Kérdezte vissza Spence. Poirot széttárta a karját. Érdekelne, ha megtudhatnám, hogy pontosan mi is szól ellene, mondta. Úgy érti, hogy nem törvényesen? A valószínűség szintjén? Poirot bólintott. Ott van az öngyújtó, mondta Spence. Hol találták meg? A holttest alatt. Vannak rajta új lenyomatok? Nincs egy se. Aha, mondta Poirot. Igen, mondta Spence. Ettől én sem vagyok túlságosan elragadtatva. Aztán, hogy a halott órája 9-10-kor állt meg, ami tökéletesen megegyezik az orvosi vizsgálat eredményével, valamint Rowley Claude vallomásával, miszerint Underhill a kliensét várta, aki feltehetően bármelyik pillanatban megérkezhetett. Poirot bólintott. Igen, ez mind nagyon szép. Aztán meg az, amit szerintem képtelenség figyelmen kívül hagyni, hogy Hunter, helyesebben mondva, ő és a húga az egyetlen, akinek egyáltalán van indítéka. Vagy David Hunter ölte meg Underhill-t, vagy pedig egy kívülálló, aki valami általunk ismeretlen oknál fogva idáig követte. Márpedig ez igencsak valószínűtlennek látszik. Egyetértek, egyetértek. És tudja, Walmsley Vale-ben senki sincs, akinek indítéka lehetne. Ha csak merő véletlenségből nem lakik itt valaki, Hunterékon kívül, akinek a múltban közel lehetett Underhill-hez. Én sose zárom ki a véletlent, de mindez ideig a legkisebb jel vagy utalás sem mutatott ebbe az irányba. A két testvéren kívül senki sem ismerte az illetőt. Poirot bólintott. A Claude família úgy vigyázott volna Robert Underhill életére, mint a tulajdon szeme világára. Számukra Robert Underhill az élő és eleven Robert Underhill a biztosítéka annak, hogy nagy vagyont örökölnek. Ismét csak lelkesen egyetértek önnel, mon ami. A Claude családnak valóban Robert Underhillre, az élő és eleven Robert Underhillre van szüksége. Tehát ismét csak ugyanott vagyunk, hogy csak is és kizárólag Rosalind és David Hunternek van indítéka. Rosalind Claude Londonban volt. David azonban, mint tudjuk, aznap Walmsley Vale-ben tartózkodott. Délután 5:30-kor érkezett a Walmsley Heath-i vasútállomásra. Ezek szerint tehát David Hunter ellen szól a nagybetűs indíték. Továbbá az, hogy 5:30-tól meghatározatlan ideig a bűncselekmény színhelyén tartózkodott. Pontosan. És most nézzük Beatrice Lippincott vallomását. Én elhiszem, amit mond. Valóban hallotta, amiről azt mondja, hogy hallotta. Csak persze kissé kiszínezve az egészet, ami végül is emberi. Ahogy mondja, emberi. Eltekintve attól, hogy ismerem a nőt, azért is hiszek neki, mert bizonyos részeket nem találhatott ki. Például nem hallhatott még Robert Underhill-ről. Én tehát a két férfi között lezajlott beszélgetésről az ő verzióját hiszem el, és nem a David Hunterét. Jó magam is így vagyok vele, jegyezte meg Poirot. A hölgy különlegesen szavahihető tanú benyomását keltette. Vallomása más oldalról is megerősítést nyert. Mit gondol, miért ment föl Londonba a két testvér? Ez engem is mód felett érdekel. Nos, anyagi helyzetük a következő. Rosalind Claude ott csupán Gordon Claude vagyonának holtig tartó haszonélvezeti joga illeti meg. A tőkéhez nem nyúlhat, kivéve úgy tudom akkor, ha az összeg nem haladja meg az 1000 fontot. Az ékszer, stb. Azonban az övé. Londonban első útja a Bond Streetre vezetett, ahová elvitte az ékszerek legértékesebb darabjait és eladta őket. Nagy összegre volt szüksége, sürgősen és készpénzben. Vagyis egy zsarolónak kellett a pénz. És ez ön szerint bizonyíték David Hunter ellen? Ön szerint talán nem? Poirot megrázta a fejét. Bizonyíték a zsarolásra, arra igen. A gyilkossági szándékra azonban nem. Mindkettőre nem lehet, monsieur. A fiatalember vagy fizetni akart, vagy ölni. És ön arra szerzett bizonyítékot, hogy fizetni akart. Igen, lehet, hogy így van, de az is lehet, hogy közben megváltoztatta